Vége a Boldog békeidőknek. A 21. század biztonsági kihívásai címmel tartott előadást a miskolci születésű Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a miskolci MCC-ben. A 21. század Európájában a boldog békeidők véget értek, a biztonságpolitikai helyzet itt is és a világ számos más pontján is negatív irányban változott meg. Ruszin Szendi Romulus altábornagy szerint a 21. században a régi kérdésekre nem ugyanazok a válaszok adhatóak, mint korábban. Ma már a biztonságpolitika egy egészen más megközelítést igényel, megmarad-e a nyugati katonai fölény egy olyan korszakban, amelyben a demokratikus civilizáció rendkívüli módon sérülékeny a váratlan, újszerű és aszimmetrikus veszélyekkel, például a terrorista támadásokkal, a migrációval, kalózkodással szemben. Erre a kérdésre is kerestük a választ riportalanyunkkal, Ruszin Szendi Romulus altábornaggyal, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért is választotta a katonai pályát, hogyan indult el az egész?
Nem nagyon volt más alternatíva a fejembe, azt kell, hogy mondjam. Igazából a könyvem megjelenik nem sokára egyébként, ahol ebből részletesen beszélek, de a lényeg az, hogy édesanyám gyerekkoromban egyszer elvitt egy tisztavatásra. Augusztus 20, tűzi játék. És attól úgy értünk fel, hogy pont láttuk a tisztavatást. Az megfogott igazából, és onnantól kezdve, majd 7.-8. kezembe akadt egy prospektus, hogy van Egerbe honvéd kollégium. Utána hiába mondta édesanyám, hogy jöjjek ide a földesbe, legyek orvos, vagy valami, már eltántoríthatatlan lett. Még azt a példát szoktam elmesélni, hogy ugye nekünk, amikor gyerekek voltunk, még nem volt internet, nem volt ez a virtuális valóság. Foci volt meg pisztoly egy fiú gyereknek, aztán kiderült, nagyon szeretek focizni, de kiderült, hogy nem leszek NB1-es vagy válogatott játékos, akkor a tehetség nincs, úgyhogy maradt a pisztoly, így a honvédségnél kötöttem ki.
Mint a miskolci MCC-be az előadásra sok témát fognak érinteni, főleg biztonságtechnikai honvédségi témákat. Hát ezzel kapcsolatban amúgy az első, hogyan látja altábornagy úr, hogy hogyan, miként változtak, úgymond a modern háborúzási szokások, mondjuk megjelentek új eszközök, drónok, védelmi szokások, védekezések. Miként változott meg 21. századra a biztonságtechnika, illetve az eszközök, a háborúk?
A hadművészet folyamatosan változik. Az a baj, hogy a fegyveres konfliktusok, a háborúk ezt eszkalálják sajnos, és hát a humán, az emberi agy az annyira kreatív, főleg, hogyha ölésről van szó, a másik bántásról van szó, akkor igazából nem ismer határokat. Ezt látjuk a haditechnika fejlődésében most. Az alapelv az volt régen, hogy amit a haderő fejlesztett, az ment át a civil életbe. Meggyőződésem, ez vezetés elméletnél még mindig így van, ugye mert nálunk nem nagyon osztanak ezüstérmet, azt zacskóba hozzák haza. Tehát a vezetés elméletnél ez talán még mindig igaz. Viszont az összes többi szegmensben most egy kiegyenlített dolgot látok, hogy valamit a haderőben fejlesztenek, és az megy át a civil életben. Tökéletes példa erre mondjuk maga a GPS. Ugye az egy katonai fejlesztés volt, a katonai műholdakat engedték fel azért, hogy segítsék a katonákat ugye a hely meghatározásra, és most már az autóban mindenkinek benne van, sőt, már az órában is benne van a GPS. Viszont elindult egy másik fajta fejlesztés, hogy a civil cégek is elkezdtek fejleszteni rengeteg, és ez meg áramlik vissza a haderőbe. Úgyhogy ez most már két irány oda-vissza mozgás, és valóban megváltoztatja. Tehát azt szoktam mondani, hogy az ősember annak idején, ugye fejbe vágta a másikat, mert az ember könnyebb volt legyőzni, mint a mamutot. Inkább elvette a húst attól, aki már megszerezte. Ugye ez volt a szárazföld. A szárazföldön voltak az első ilyen fegyveres konfliktusok, ütközetek. Aztán akinek volt folyó vagy tenger, nyilván vízre szállt. Ez a második hadszínterünk, ugye a víz, alapvetően ugye a tenger. Első világháború, repülés, bejött a harmadik dimenzió, a levegő. Most pedig a kibertérben és az űrben is működik ez a háború. Úgyhogy az első hadszintér helyett most már 5 hadszintéren kell gondolkodni, és még bonyolultábbá teszi a folyamatokat az a bizonyos DIME, az a Diplomacy, Information, Military and Economy. Tehát ez a négy alap tartó pillére minden ország gazdaságának, minden ország erejének. És ennek vannak persze alfajezetei, hogy ha a gazdaságról beszélünk, akkor ott megjelenik a finance, tehát a pénzügy, ott megjelenik az energetika természetesen, és mindegyik vannak alfajezete, mint ahogy az M-nek, a militarinak is ott van benne a law enforcement, tehát a biztonsági szektorok, de azért használjuk ezt a DINE-t, mert ez egy pénzérme az Egyesült Államokban, könnyű megegyezni a mozaik szóból, hogy miről szól a történet. A lényeg az, hogy a háborúk a DINE teljes spektrumában is működnek. Nézzük meg a mostani konfliktusokat. Látszik a diplomáciai hatások, látszik az információs műveletek, látszanak a pszichológiai műveletek, látszik, hogy a gazdaságra mekkora hatással van, és természetesen a katonai szegmens sem kikerülhető, de ez csak egy. Mindig elmondom, hogy a háborút nem katonák kezdik, és nem katonák fejezik be, ez másokra vonatkozik, tehát ennyire bonyolult, és ezért hívom hadművészetnek. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy akkor művészet embert ölni? Embert ölni nem művészet. A művészet az, amikor ebből a rendkívül összetett világban, tehát amikor 5-6 szintéren rengeteg fegyver, nem szakcsapat, rengeteg eszköz, és a DINE teljes spektrumába kell koordinálni valamit, megpróbálni felülemelkedni a szemben lévő felen, az nem csak matematika, hanem az művészet is.
A mostani helyzeteket például hogyan látja, most így akár Magyarországra tekintve, itt Magyarországon például a jelen korunkban, életünkben mik a legégetőbb biztonsági kihívások, úgymond Magyarország mikkel néz szembe?
Nem kérdés, hogy tőlünk keletre egy háború van. Valaki azt mondja, hogy háború, ugye az oroszok azt mondják, hogy nekik csak ez egy katonai művelet, ettől függetlenben fegyveres konfliktusban az emberek folyamatosan ölik egymást. Úgyhogy ez kikerülhetetlen, hogy erre Magyarországra hatással van, és nem csak Magyarországra, meggyőződőszem, hogy Európára közvetlenül, és közvetetten pedig az egész világra. Nyilván a közel-keleti válságot sem lehet figyelmen kívül hagyni, az direktbe nem ér el hozzánk, viszont a hatásai, megint csak a gazdasági, a diplomáciai, és főleg a migrációs hatása, az már szembetűnő. Látjuk, hogy a közel-keleti válságnak milyen jelei mutatkoznak a mai Európában. Egy foci meccset nem lehet most már normálisan lejátszani, mert a gyűlölet, amit a közel-keleti válság szít emberek, felekezetek, meggyőződések között, az hirtelen megjelenik Európának egy nagyvárosába. Úgyhogy ezek a legnagyobb kihívások jelenleg, meggyőződésem, és az a baj, hogy a gazdaságra is iszonyatos hatással vannak a háborúk. Ugye a hiszti, ami a tőzsdéken megjelenik ilyenkor, a bizonytalanság. Ugye mert szoktam mondani, hogy miért lett drágább vagy olcsóbb az olaj? Nincs több? Vagy nem találunk már helyeket? Dehogy nem. Ugyanazok a helyeken, ugyanazok az emberek, ugyanúgy bányászák. Nyilván az ellátási útvonalakban vannak kihívások, főleg akkor, mondjuk a Vöröstengerre tekintünk. Na de ettől nem kéne, hogy drágább legyen. Viszont a bizonytalanság, amit a háborúk okoznak, annak a gazdasági szegmensben is nagyon jelentős szerepe van. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy minket közvetlenül nem fenyeget a háborúknak a hatása, jelentem, hogy rosszul gondolja, úgyhogy éppen ezért kellene a felelős politikai vezetőknek megoldást találni, és deszkalálni ezeket a fegyveres konfliktusokat, és nem eszkalálni.
És azt hogyan látja? Például akár nem tudom, hogy ezzel mennyire van összefüggésben, ugye azért Magyarországon is nagyobb honvédelmi fejlesztések indultak el, nagyon sok új eszközünk van, akár a levegőben, akár szárazföldön. Hogyan látja, ezek mekkora fejlesztések ahhoz képest, hogy még mondjuk a rendszerváltás környékén még a régi szovjet technikával rendelkeztünk?
Óriási. Szoktunk vitatkozni az idősebb kollégákkal, de én hiszem azt, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen haderőfejlesztés, sőt, talán a győri program után, ugye, ami a második világháború előtt volt, ahhoz mérhető a mostani haderőfejlesztés. Nagyon sokáig nem költöttünk eleget rá. Nyilván a kommunizmus alatt a szovjet-orosz rendszerben voltak a haditechnikai fejlesztések, rengeteg új eszköz akkor is, és új rendszer érkezett akkor is a haderőbe, de olyan átfogó, mint amit 2017-ben kezdtünk, és még mindig folyik, tehát ennek nincsen vége is, és az a jó, ha nem is lesz vége, hiszen ez a 2%, a GDP 2%-a, ez elegendő arra, hogy folyamatos fejlesztés legyen a magyar honvédségben is. Nem gyors, de hatékony és folyamatos. Az, hogy megújult a légierőparkunk, merevszárnyas, forgószárnyas eszközeink, a páncélosaink, a lövészpáncélosaink, a tüzérségi eszközeink, a légvédelmünk, hogy csak a legfontosabbakat említsem, tehát ilyen átfogó haderőfejlesztést nagyon régen volt. Hogy miért kell ez? azért, mert nagyon sokáig nem költöttünk rá. Legotyásodtunk, tetszik, nem tetszik. A régi orosz taktikával voltunk felszerelve, amivel nem az a baj, hogy orosz, alapvetően, hanem az, hogy régi, illetve nyilván nem NATO-konform teljes mértékben. Az ellátási lánc és a kitettségünk nyilván nagyobb volt, mint akkor, hogyha ezt új technológiával és 21. századi technológiával csináljuk. Nagyon fontos kérdés volt az, hogy nem levetett eszközöket vettünk, hogy valamelyik ország találta a telephely hátsó sarkába valamit, és akkor azt vigyük el ingyen, vagy egy euróért. Nem, itt tényleg 21. századi technológia jön, és ami még fontosabb, hogy a hadipart is megpróbáljuk újjáleszteni. Tehát megpróbáltuk úgy megkezdeni ezeket a beszerzéseket, hogy ezek a nagy gyárak hozzanak üzemet is Magyarországra, tehát így hozzák a know-how-t, ez megjelenik a oktatásba, mind a felső oktatásba, mind a szakképzésbe, tehát azt jelenti, hogy a fiatalok, hogyha a hadiparhoz csatlakoznak, akkor 21. századi technológiával rendelkeznek. És még egy fontos része van ennek, hogy az eszközök jelentős száma az európai hadipari piacról került beszerzésre, és nem máshonnan, ezzel is hozzájárulva Európa a védelmének a fejlesztéséhez.
Sok mindent említettünk a különböző hadszínterekről, különböző háborúkról is említettük, hogy a szomszédban is van, de hát most az elmúlt időszakban történt egy nagy váltás, méghozzá ugye az amerikai elnök személyében. Ezt hogyan látja, hogy sor fog-e kerülni a NATO által bármilyen stratégia változásra, hogy új amerikai elnök lett, lesz-e bármilyen változtatás a NATO által, akár mondjuk a közel-keleti konfliktusban, vagy itt mondjuk az ukrán orosz konfliktus során változhat-e valami a NATO részéről?
Hát nem is a NATO részéről, hanem az Egyesült Államok hozzáállásában biztos, hogy lesz változás, és egyébként ez meghatározó tényelőző lesz ezeknek a konfliktusoknak a deszkalációjában. De hát meggyőződésem, hogy ez az elnök ez máshogy fog hozzányúlni a jelenlegi konfliktusokhoz, mint az ezt megelőző amerikai adminisztráció. És nyilván a NATO szövetségesek azok vagy csatlakoz hozzá, vagy nem, hogy ugye azért a NATO-ban a konszenzusos döntés van, tehát ha egy valaki nem ért egyet, akkor csak nem történik meg. Ettől jó ez a szövetség, hogy nem lehet rákényszeríteni az akaratát senkire. Viszont az Egyesült Államoknak a helyzete az kulcs ebben. Az eddigi tevékenység, amit Trump elnök az előző időszakában megmutatott, az vetíti előre, hogy valóban el fog indulni azon az úton, hogy valami megoldás legyen, ha nem is béke, de tűzszünet, tehát legalább az emberek öldöklése az fejeződjön be, és ez nyilván segíteni fog a piacnak is.
Ezzel a két háborúval kapcsolatban csak annyi kérdésem lenne, hogy hogyan látja amúgy itt, mennyire változtak meg úgymond a háborús szokások, hogy úgymond szárazföld emberi életek mennyire vannak úgymond veszélyben, hiszen láttuk ugye a irán-izraeli konfliktus kapcsán is, hogy ott is nagyon sokszor vagy halljuk, hogy már szinte csak rakétákkal, drónokkal támadják egymást. Hasonlóan az orosz-ukrán háborúban is már többségében ilyen van. Például ennek a két háborúnak a példáján keresztül mennyit változott ez?
Változtak eszközök, ugye, ami teljesen nyilvánvaló, az valóban a drónoknak a masszív felhasználása mindegyik hadszintéren. Na de látjuk, hogy talán még T-34-esek is megjelennek. Igazából, tehát amivel ölni lehet, az mind a két fél mindig használja. De az emberek továbbra sincsenek biztonságban. Tízezekre, százezekre tehető a halottak száma, hogyha ezt a két konfliktusnak az elmúlt két és fél három évét górcsi alá vesszük, ami borzasztó. És ugye nem csak katonák, hanem a rengeteg civil áldozat is van mind a két hadszintéren. Tehát a háború az ilyen szempontból senkinek nem jó. Nem vagyok benne biztos, hogy háborúval el lehet érni a végső célokat. Ahogy mondtam, nem katonák kezdik és nem katonák fejezik be. Nyilván, ahogy a technológia fejlődik, így mindent bevetnek. Hát emlékezzünk csak a rádióadővevők, meg a csipogóknak a használatára igazából, tehát mindent is kitalálnak annak érdekében, hogy minden nagyobb veszteséget okozzanak a szemben lévő félnek.
Miként lehetne ezeket a konfliktusokat lezárni?
Én évelején azt mondtam az orosz-ukrán konfliktusról, hogy idén változás lesz, és ennek az előjeleit azért látjuk. Ha idén nem is, de jövőre valami fajta paradigmaváltást feltételezek, főleg azért, mert új amerikai elnök lesz. Béke nem lesz. béke nem lesz egyik oldalon sem, itt én csak tűzszünetről tudok beszélni. Ugye Fosmarsal mondta az első világháború végén, hogy ez nem a békeszerződés, hanem fegyverszünet 20 évre. Valami hasonlóval kell számolnunk most is mind a két konfliktusból, és ugyanis a gyűlölet és az alapvető célokban nem látok változást. Itt csak azt tudjuk elérni szerintem rövid idő alatt, hogy a fegyveres konfliktus közvetlen módon, kinetikus módon, és az emberek pusztítása az egy időre álljon meg. Mind a négy fél, vagy a szemben álló felek nem hajlandóak egyelőre politikailag lemondani arról a követelésekről, ami miatt a háborúk indultak. Ez igaz a támadó és védekező félre mind a két konfliktusban. Úgyhogy hogy egyet tudnánk elérni az, hogy álljon meg az öldöklés. Az egy sokkal hosszabb folyamat, hogy béke folyamat legyen, pontosan azért, mert az emberi tényezőt nem lehet kikapcsolni. Amikor családok mennek tönkre, emberek halnak meg, akkor az azt szemlélő emberekben is elszenvedő családokban egy olyan gyűlölet keletkezik, amiből az emberi revans érzése az kitörölhetetlen. Látjuk azt, hogy mi történik mondjuk Cipruson, hány éve vagyunk ott, próbáljuk szétválasztani a feleket, látjuk azt, hogy mi történik a Nyugat-Balkánon, Koszonó, Bosznia-Hercegovina, stb. Ezek a konfliktusok sajnos addig, amíg egy-két emberöltő nem változik meg, és a két emberöltő alatt nem közelednek az álláspontok, addig annak a veszélye, hogy a felszín alatt parázsló parázsa az újra lángot kapjon, azzal sajnos mindig számolnunk kell.
Vége a boldog békeidőknek, ezzel a címmel tartott előadást a Miskolci MCC-ben Ruszin Szendi Romulus altábornagy vele beszélgetett Csütő Dávid Pelé.